Tehát a Galata 6, 1-től 10-ig. Testvéreim, ha valaki tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésben essél. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jól lehet semmi, megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. Mert mindenki a maga terhét hordozza. Akit pedig az igére tanítanak, az minden javából részesítse tanítóját. Ne tévejegjetek, Isten nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testnek vet, az a testből arat, majd pusztulást. Aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésben pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Imádkozzunk! Mindenható Isten, köszönjük neked azt, hogy közösségünk lehet egymással, és ezt a közösséget, ezt benned élhetjük meg. Segíts, hogy tudjuk egymást építeni, tudjuk egymás terhét hordozni. És ne csak egymás terhét tudjuk hordozni, hanem köszönöm, hogy te adsz örömet az életünkbe, és hogy együtt tudjunk örülni. Köszönöm Uram azt, hogy ma reggel is itt egybe gyűlhetünk, és köszönöm neked azt, hogy tudhatjuk, hogy nem csak mi gyűlünk itt össze, hanem a világban sok helyen mennyien összegyűlünk, és mindannyian egy célt szolgálva gyűlünk össze, és kérlek segíts, hogy mindannyian tudjunk a te dicsőségedre élni, és kérlek áld meg a mai Isten tiszteletünket, ott, hogy tudjunk odafigyelni, és kérlek ad, hogy ne a világ körülöttünk lévő dolgaival foglalkozzunk, amik elvonják rólad a figyelmünket, hanem ad, hogy tudjunk odafigyelni, hogy tudjunk tőled tanulni ma reggel is. Amen.
Egy héttel ezelőtt kezdtünk foglalkozni ezzel az igé szakasszal, és akkor nem tudtunk végigmenni, de fontosnak tartottam, hogy megint ezen a héten olvassunk fel az első 5 verset ebben a fejezetben, mert az ad egy kis bevezetést az egészre. Fontos, hogy látjuk ebben az első versben, hogy Paul kivel beszél most, amikor mondja, amit mond, és amikor mindjárt folytatunk a 6. versel, fontos, hogy mi látjunk azt, és megértjünk azt, hogy ki szólít ebben a helyzetben, és azt látjuk már az első versben, hogy Paul azt mondja, testvéreim. Azzal a kifejezéssel ő azt mondja, hogy azok az emberek, akik már hitben vannak, azok az emberek, akik hit által kerültek az Isten családjába. Beszélgettünk többször ebben a levélben, hogy az ember csak hit által üdvözül. Az ember semmi más módon nem tud üdvözölni, mint hit által, és az a hit Jézus Krisztusban. Sajnálom, minden emberben van egy olyan vágy, hogy próbáljunk üdvözölni a saját erőnkból. Mi próbáljunk üdvözölni abban, hogy mi megfeleljünk valakinek, valaminek, valamilyen gondolkodásra. Mi próbáljunk betartani a törvényt. És fontos, hogy mi látjunk, hogy ezek a ember központú cselekvések soha sem tud üdvözíteni senkit. Az üdvösség egy ajándék Istentől, amikor az ember hisz abban a munkában, amit Jézus Krisztus végzett a kereszten, amikor ő meghalt a kereszten, érted és értem. Így lesz valaki keresztény. Hit által. És akkor látjunk a folytatás itt, hogy nem csak a testvéreknek, hanem Paul hangsúlyozza, hogy ezek mondok a lelki embereknek. A lelki emberek azok az emberek, akik tovább növekednek a hitükben, ez nem jelenti, hogy valaki tökéletes, hanem valaki érett, hogy érkezett egy bizonyos szintre, ami illik arra a korra. És Paul most szól ezek az embereknek. És itt a 6. versben a következőt mond.
akit pedig az igére tanítanak, az minden javából részesítje tanítóját. A gondolat itt az, hogy ha van valaki a gyülekezetben, aki vállalja azt a szerepet, hogy ő egy tanító, nem feltétlenül csak a lelkészről van szó itt, ha vannak mások, akik vállalnak ezt a fajta szolgálat a gyülekezetben, akkor ez az ige azt mondja, hogy bizonyos értelemben tisztelni kell ezeket az embereket, akik vállalnak a tanítást. Ki kell emelni őket arra, hogy ők hajlandóak végezni ezt a fajta szolgálatot. És itt a gondolat két oldalú. Az egyik oldal az, hogy fontos, hogy mi tiszteljünk azokat az embereket azzal, hogy mi dicsérjünk őket. Mi adjuk azt a bátorítást, ami kell. Majd később fogunk látni ebben az igei szakaszban, hogy van egy veszély minden ember életében, hogy elcsüged. És az egyik megoldás, hogy valaki ne csüggedjen el, hogy ő kapjon a megfelelő bátorítást. A Jenny hazajött az iskolából az egyik nap a héten, és mondott, hogy az egyik gyerek csak oda jött hozzá, és adott neki valami süteményt, vagy valamit. Nem emlékszem a részletek, de az, hogy a lányom egy tanító néni egy iskolában, a gyerek valahogyan kifejezte az ő örömet felé, hogy örülök, hogy te vagy az én tanító néni. És amikor a Jenny mesélt erről, látszott, hogy ez jól esett neki. Nem volt egy nagy érték, amit azt a gyerek adott, de mégis jól esett. És akkor azt kell látni, hogy ha valaki dolgozik azon, hogy ő tanít, ha valaki bátorítja őt, ha valaki megköszöni azt, hogy ő dolgozott azon, hogy ő elfáradott azon, hogy ő készült arra, akkor az egy bátorítás. Ez az egyik oldal, amit fontos, hogy mi keresünk a lehetőség bátorítani azt az embert, aki a mi életünkben valami formában lelkileg tanít minket. A másik gondolat itt, amit esetleg egy kicsit világosabban látjunk, a Paul első levele a Timoteusnak az 5. részben, a 18. versben, ott nem csak a szóval adjunk azt a tisztelet nekik, hanem anyagilag is. És ott a Timoteushoz írt levélben azt mondja, hogy méltó a munkás a maga bérére. És akkor az a gondolat itt, hangsúlyozom azt, hogy ez, amikor Paul írja ezt, a testvéreknek szól, aki lelki, és azt mondja, hogy a feladatatok adni anyagi támogatást arra, hogy azok az emberek, akik tanítanak, tudnak végezni azt a szolgálatot. Én nagyon sok lelkészel van kapcsolatom, és túl sok esetben látom azt, hogy a lelkész nem kap azt az elismerést, ami kell anyagilag. És a lelkész küszködik, vagy úgy mondom, hogy nagyon sok helyzetben a lelkész életszínvonala alacsonyabb, mint az átlag ember, aki jár abba a gyülekezetbe, ahova ő jár. És valahogyan én azt mondom, hogy ez nem egy egészséges dolog az egyházban. Egy egészséges dolog az egyházban, hogy az a tanító ugyanazon az életszínvonalon él, mint azok az emberek, aki részt vesznek abban a közösségben, ahol ő van. Esetleg azt tudnék mondani, hogy mint gyülekezet, ez nem jellemző, hogy ez egy probléma itt. Ez egy pozitív dolog itt, de fontos, hogy megértjünk ezt a Biblia tanítás erről. És látjunk azt, hogy igenis a Biblia tanít arról, hogy az az ember, aki tanul, elismeri a tanítót. A folytatás a 7. és 8. versben van egy olyan példa, ami egy kicsit ehhez kapcsolódik, de szerintem sokkal szélesebb körben kell értelmeznünk a hetedik és a nyolcadik vers, amikor itt beszél a nyolcadik versben konkrétan, mert aki a testnek vet, az a testből arat majd pusztulást. Aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. És itt Paul felhoz egy példa a természetből, egy olyan példát, amit mindenki a saját szemünkkel tudunk látni. Az a példa a vetést és az aratást. És a gondolat az, hogy ha az ember kevesebbet vet, akkor kevesebbet fog aratni. Ha az ember sokat vet, akkor nagy lesz az aratás. Ez egy elv, amit látjunk a természetben. Fontos, amikor beszéljünk egy ilyen elvről, azt kell látni, hogy ez nem egy olyan dolog, ami kivétel nélkül minden helyzetben pont így van. Aki dolgozik a mezőgazdaságban, tudja azt, hogy előfordul, hogy van egy olyan év, ahol ő mindent csinál, amit kell csinálni, ő bőségesen vet, de mégis, amikor jön az aratás idő, vagy az volt a probléma, hogy túl száraz volt, vagy az volt a probléma, hogy túl nagy volt az eső, vagy volt valami nagy vihar, ami okozott problémát, és akkor esetleg van egy olyan kivételes év, amikor ő mindent jól csinál, és még mindig gyenge az aratás. De ha az ember évről évre ezt csinál, ha az ember évről évre bőségesen vet, akkor az átlag, ami ő fog aratni évről évre, több lesz, mint az az ember, aki kevesebbet vet. Ez egy elv. Nálunk volt egy kis felújítás nemrég, és volt egy kis rész a kertben, ahol kellett fullásni, és egy pár héttel ezelőtt én próbáltam sürgetni a dolgokat, hogy az legyen kész, hogy tudok füvet vetni ott, hogy újból legyen zöld az a kis rész a kertünkben a tél előtt. És akkor én, az, hogy egy kis rész volt, akkor a fűmag nem volt lényeges árban, akkor én egy egész kiló fűmag vetettem ott arra a kis részre, hogy biztos legyen zöld az. És az az eredmény most, hogy nagyon szép zöld lett. Láttam a saját szememmel, hogy igaz ez a gondolat. Aki bőségesen vel, bőségesen arat, és az, hogy nagyon sok van ott. És nagy öröm látni azt, ahogyan az a fő kinőtt időben. Az én célom. De a mi életünkben, sok területben látjunk az eredmény, ha az ember jó vet, jó fog aratni. Mi azt látjuk ezt az anyagi területben, az életünkben. Ha az ember jó vet, ha az ember bőségesen ad Istennek, bőségesen ad, Isten fog adni azt. Ez egy olyan elv, amit látjuk. Mi látjuk azt, hogy ha az idővel, ha mi hasznos dolgokra használjuk a mi időnket, akkor abból a vetésből lesz egy pozitív eredmény. Mi látjuk ezt a gyereknevelésben. Aki szülő vagy nagyszülő tudja azt, hogy a gyereknevelés nem egy könnyű feladat. Nagyon sok időt igényel. És az ember belefektet munkát abba a gyereknevelésben. És ha az ember belefekt munkát a gyereknevelésben, akkor az a várható, hogy fog látni a jó eredményt. Nem minden ez a helyzetben, de általában ez így van. És általában az van, ha van egy szülő, aki nem foglalkozik a gyerekkel, akkor várható, hogy mi lesz az eredmény. És az nem lesz jó. Ez egy elv. Ha bőségesen, ha csináljuk azt, amit kell, akkor a várható eredmény ez. Egy másik terület az ember egészség. Tegnap volt egy találkozó itt, amikor beszélgettünk a teológia kérdésekről, és használtam egy példát. Említettem, hogy a héten találkoztam egy régi munkatársammal, egy 20 évvel ezelőtt munkatársak voltunk, és ez a régi munkatársam mindig harcolt azzal, hogy ő túlsúlyos volt. Nem egy kicsivel, hanem nagyon. És mi mindannyian tudtunk, hogy ez egy probléma neki, de igazán senki nem adott neki a megfelelő segítséget. És most, amikor beszélgettünk a héten, ő azt mondta nekem, hogy Monty 3 évvel ezelőtt kiderült, hogy cukorbeteg vagyok. És utána folytatta azt, hogy 1,5 évvel ezelőtt volt egy szívinfarktusom. Egy csendes szívinfarktusom, én nem is tudtam, hogy volt. De ő látja világosan, hogy mindkét betegség, mindkét dolog, egészségügyi probléma, ami volt az ő életében, a következmény abból, amit ő éveken keresztül vetett. Ő nem figyelt az ő egészségére. Ő semmit nem sportolt. Ő nem figyelt arra, hogy ő mit evett. Valamennyit igen, de látszik, hogy amit ő vett, akkor volt egy eredmény. Ez nem, megint hangsúlyozom, ez egy elv, vannak kivételek, vannak olyan betegségek, amit az ember minden csinál, amit kell csinálni, és mégis beteg lesz. Nem lehet mondani azt, hogy minden betegség azért van, mert mi valamit rosszul csináljuk. Ha valaki ezt mond, az tévtanítás. De mi tudjunk azt, hogy vannak olyan betegségek, amiben nagyon szoros kapcsolat van azok a rossz szokásokkal, ami van az ember életében. Nem véletlen, hogy egy doboz cigarettán rá van írva, hogy az veszélyes. Hogy az káros az ember egészségre. A kutatás nyilvánosan mutatja azt, hogy az az ember, aki dohányzik, sokkal nagyobb a valószínűség, hogy ő tüdőrákos lesz, mint az az ember, aki nem. Ez egy tény. Nem lehet vitatkozni ezzel a ténnyel. Azt nem jelenti, hogy minden ember, aki dohányzik, lesz tüdőrákos. És azt nem jelenti, hogy az az ember, aki nagyon vigyáz, hogy soha sem szívbe a füstöt, nem csak a saját maga, hanem nem megy olyan helyre, ahol van, és mégis tüdőrákos lesz. Vigyáznunk kell, hogy mi nem mondjunk különösen egy másik embernek, hogy biztos van azért a probléma az életedben, mert ezt rosszul csinálta. Ez nem a mi feladatunk megítélni a másik ember ebben az értelemben. Ugyanakkor ez egy felelősség Isten előtt, hogy nagyon fontos, hogy mi figyeljünk a saját életünkre, hogy mi az, amit vettünk, mert az valóban fog hatni arra, hogy mit fogunk aratni. De még egy gondolat, nem szabad vinni ezt egy másik szélsőségre. Nagyon sok helyzetben, abban a kultúrában, amiben mi élünk, abban a társadalomban, látjunk azt, hogy az emberek lényegében azt mondja, hogy az ő test és az ő egészség, de az fontosabb, mint Isten. És mindent tesz, hogy ő legyen egészségesebb. Mindent odaszán arra. És én azt mondom, hogy mértékkel fontos ez. De bármit, amit így túlzásba veszünk, az káros tud lenni az ember életében. Esetleg nem káros abban az egészségi területben az életében, de káros lesz más területben, esetleg a lelki területben. Mert csak a külsővel foglalkozik, és nem a belsővel. Egy megfelelő egyensúlyt kell találnunk a vetés és az aratással. És a fő gondolat itt ebben az igében, amikor beszél a vetés és az aratással, azt mondja, hogy aki a testtel vet, az abból arat, aki a lélekből vet, az arat. Hogy milyen, mit jelent ez? Ha mi engedjünk, hogy mi foglalkozunk azok a test kívánságai, amiről van szó itt a Galata 5-ben. Ha mi túl nagy hangsúlyt teszünk ezek a dolgokra a mi életünkben, akkor az hoz egy következmény. De ha mi a másik oldal, ha mi foglalkozunk a lelkivel, a vetés itt az, hogy mi olvasunk az Isten igéjét, mi imádkozunk, miután olvasunk az igéjét, és mi kérjünk Isten segítséget az, hogy Isten taníts engem az igéj keresztül. Ha van egy ilyen alavetés bennünk az Isten előtt, akkor ha mi jól vetjünk a magot a lelki életünkben, ha mi hozunk azt az áldozatot, hogy mi részt veszünk egy házi csoportban, hogy mi a közösségben vagyunk, akkor azzal tudunk aratni. Ha mi nem foglalkozunk a mi lelkünkkel, akkor mi lesz a következmény? Ugyanaz, mint ha valaki nem foglalkozik a kertével. Tönkre fog menni. De ha mi dolgozunk azon, hogy legyen lelki növekedés, hogy legyen mélyebb a kapcsolatunk Istennél, az, hogy mi keresünk őt teljes szívvel, akkor idővel, lehetséges nem azonnal, de idővel mi fogunk aratni abból. Lépjünk tovább. A 9. vers. A 9. versben mi a kövek között olvasunk. A jó cselekvésben pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha még nem lankadunk. Akkor itt megint van szó a vetés és az aratás, de azt mondja, hogy a jó cselekedetben ne fáradjunk el. Ne lankadjunk meg. Paul miért mond ezt? Paul miért mond nekünk, hogy ne fáradjunk el abban? Azért mondja, mert az egy veszély. Az egy komoly veszély minden hívő ember életében, hogy ő elfárad a jó cselekvésben. Miért fáradjunk el ezek a dolgokban? Múlt héten, a második versben, mi láttunk azt, hogy fontos, hogy a közösségben, hogy mi hordjunk egymás terhét. Amikor van egy olyan teher az ember életében, ami túl nagy, akkor mi segítjünk a másik embert azzal, hogy ő tud fölemelni azt a terhet. És múlt héten beszéltünk különböző teherről, ami van a mi életünkben. Én meg vagyok győződve arról, hogy ezek a fajta teherek az ember életében olyan, ami tud hatni az emberre, hogy ő elfárad, hogy ő nem tud lelkesen folytatni azt, amire Isten hívott őt. Emlékeztünk a munkanélküliség. Emlékeztünk azt, hogy nehézségek egy családban. Emlékeztünk a betegség. Emlékeztünk a gyász. És mindegyik ilyen helyzetben ez egy olyan tehér, ami van rajtunk. És akkor, ha nem forduljunk másokra, segítségre, akkor az a tehér túl nagy lenni.
Egy évvel ezelőtt az édesapám meghalt ezen a napon. És az utolsó évben lehet mondani azt, hogy az a gyász, az egy fehér volt az én életemben. A szakemberek valahogyan beszélnek arról, hogy a gyásznak kell egy év. Hogy az ember túl tud lenni, az, és utána tovább megy az élet. Azt kell mondanom, hogy az utolsó pár hétben én vártam a mai napot. Mert valahogyan én azt láttam, hogy itt egy lehetőség nekem valahogyan tenni egy pont a végén. Arra a nehéz időszak az én életemben. És akkor hónaptól tudok tovább lépni. De azt kell látnom is, hogy ebben az évben nem kellett egyedül vennem ezt a tehert. Nagyon sok testvér foglalkozott vele. Egy bátorító szó itt, egy bátorító szó ott, egy kérdés itt, egy kérdés, nem sok. De mégis nem voltam egyedül, nem kellett egyedül vinni azt a tehert. Nagyon könnyű lett volna elcsögedni abban. Könnyű lett volna elfáradni abban. De nem voltam egyedül. Szóval az egyik dolog, amitől elfáradunk, egy ilyen tehér. Aki ismeri az angol író C.S. Lewis, és esetleg tud valamit az ő életéről, ő 50-valahány éves volt, amikor megnősült. És ő 50-valahány évesen, amikor megnősült, akkor teljesen boldog lett. Az ismerősei azt mondja, hogy lényegesen változott, és sokkal nagyobb volt az öröm az életében. Ő úgy érezte, hogy az ő felesége egy ajándék Istentől. Négy év múlva meghalt a felesége. És a C.S. Lewisnak, aki én azt mondom, a 20. század az egyik legbölcsebb keresztény író, érkezett egy mély pontra az ő életében. Az ő hit életében. Ő egy olyan mély pont, amit ő valahogyan, ha jól emlékszem, ő azt mondta ezt saját magáról, de mások ezt mondanak, hogy amit lehet nevezni a lélek sötét éjszakája. És a Lewis miután meghalt az ő felesége, volt egy olyan időszak az ő életében, amikor harcolt Istennel. Az egyik kérdés, ami benne volt, az volt, hogy miért. Ha Isten szeret, akkor miért? Jutott arra a pontra az irataiban, hogy kérdőjelezte azt, hogy biztos Isten létezik? Mert ha Isten létezne, ő nem engedne ezt az én életemben. Ahogyan olvasom, és esetleg azt tudom mondani, ahogyan tapasztaltam a saját életemben, minden ember életében lesz egy ilyen, amit lehet nevezni a lélek sötét éjszakája. Ha eddig nem tapasztaltad ezt, örülhetsz, de én azt mondom, hogy készülhetsz. Mert lesz egy ilyen időszak az életedben. Lesz egy olyan nap, amikor fölkelsz, és azt mondja, hogy hol van Isten? Lesz egy olyan időszak, amikor olvasol az igét, és az az érzés benned, hogy az igény nem szól. Olvasom, de
bemegy és kimegy, és semmi hatás nincs az életemre. Van azt, amikor imádkozom, és az imádságban az vagyok, hogy miért? Az utolsó három hónapban, amikor imádkoztam, soha sem láttam azt, hogy Isten úgy válaszol, ahogyan én kértem. Isten biztos nem figyel rám. Van ilyen az életünkben. És a kérdés, amikor van ez a sötét éjszaka, mi lesz velünk? Mik a lehetőségek? Egy pár héttel ezelőtt, amikor Biatorbágyon voltam, a Mózes első könyvéről volt szó. Ott találkozunk Józseffel. Látjunk azt, hogy József egy fiatal fiú volt, álmodott valamit, pont azt álmodott, hogy a testvérei fognak leborulni előtte, és ő mondta ezt a testvéreinek, hogy ő ezt álmodott. A József nem tudta tenni arról, hogy ő ezt álmodott. Ez történt. Ő az egyik nap fölébredt, és azt mondja, hogy ezt álmodtam. De amiatt a testvérek eladtak. Én nem tudom, hogy milyen érzés volt a József életében, amikor, mint rabszolga vitték őt ezek a kereskedők Egyiptomba, de valahogy én nem tudnám gondolni mást, hogy neki ez volt egy igen sötét éjszaka. És utána a folytatás az ő életében látjuk, hogy ő bekerült a Potifar házába, nagyon jó ment neki, minden jó volt, ő Istennel járt, megint bajba került, mert a Potifar felesége kívánt őt. A József minden helyesen csinált. Amikor a nő próbált lefeküdni vele, a József menekült. Ő csinálta azt, ami helyes volt. Az eredmény az volt, hogy a József börtönbe került. És amikor börtönbe került, segítséget adott két embernek a börtönben. És azt mondta nekik, hogy ne felejtjetek el róla. Az egyik, aki olyan lehetőségben volt utána, hogy tudta volna tenni valamit, mit csinált, elfelejtetett róla. Legalább később emlékezett róla, de még egy-két év ott van a börtönben. Ő mindent tett, ami helyes volt, és akkor ott van a börtönben. Egy sötét éjszaka az ő életében. Én tudnám képzelni azt, amikor ő ott volt a börtönben, hogy ő rendszeresen imádkozott, Isten ne felejtje el engem. De három hónap után, fél év után, egy év után, semmi nem változik, akkor mi van a Józseffel? Nagyon könnyű egy ilyen helyzetben, hogy az a lelkesedés elmegy. Nagyon könnyű lenni abban a helyzetben abba hagyni az imádság. Nagyon könnyű lenni abban a helyzetben elfordulni Istentől. Elcsögedni. Az igé mit mond nekünk ilyenkor? Hogy mit kell csinálni, mit kell tenni? Az egyik azt, amit kell tenni ilyenkor, hogy elfogadni azt, hogyha van egy ilyen időszak a mi életünkben, hogy Isten még mindig a mindenható Isten, aki uralkodik minden fölött. Ha az a sötét éjszaka van az életünkben, az nem jelenti, hogy Isten nem szeret minket. Az nem jelenti, hogy Isten nem uralkodik. Ha az van, mi tűrhetünk azt, hogy valami ok miatt Isten engedi ezt a mi életünkben a mi javunkra. A héten, amikor olvastam ezt erről, egy cikkben olvastam a Teréz anyáról. Ismerjük az ő szolgálata Indiában, az árva gyerekek között. Az ő naplójában ő azt mondta, hogy az ő megtérése után és az ő szolgálata után kezdődött egy ilyen sötét éjszaka az ő életében. Mit gondoltatok, meddig tartott ezt a sötét éjszaka az ő életedben, az ő saját naplója szerint? Több, mint 50 év. Több, mint 50 év. Az az egész idő, amikor mi hallottunk az ő szolgálatáról, amikor mi gondoltunk, hogy milyen áldozat hoz ez a nő. Ő a sötét éjszaka közepén volt. És a sötét éjszaka közepén ő nem fáradt el a jó cselekvésben. Ő abban az időben, abban az ötven évben, ő kapaszkodott Istenben. És ő azt mondta, hogy nem értem, hogy miért, de annak ellenére én bízom az Úrban. Pál második levele a korintusi gyülekezetnek, az ötödik rész, a hetedik vers. Mert hitben járunk, nem látásban. Vannak olyan, amikor, amit látjunk, ha a látás alapján cselekünk, nagyon rég beadtunk volna a tudó között, és abba hagytunk volna. De mi nem a látás szerint éljünk, hanem a hit szerint. Én nem hiszem, hogy az lesz a te életedben, vagy az én életemben egy 50 éves sötét éjszaka. De ha lesz egy sötét éjszaka, vagy amikor lesz az, akkor hitben kell járni. Akkor kell mondani az Úrnak, hogy Isten, nem értem. De én tudom, hogy te jó vagy. És én tudom, hogy annak ellenére, hogy ez van, én tudok bízni benned. Még egy igét olvasom. A második levele Timoteusnak. A 12. vers a második részben. Ha tűrünk vele, együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjunk, őt is megtagad minket, ha hűtlen vagyunk, ő hűr marad, mert ő magát még nem tagadhatja. Isten marad hűséges. Mi tudunk bízni benne. Akkor is, ha mi egy sötét éjszaka közepén vagyunk. Paul azt mondta az embereknek Galáciában, ugyanezt mondta az emberek a Tesszalonikai gyülekezetben, a harmadik részben, 13. vers, ti pedig testvéreim, ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe. Ne fáradjunk bele, mert mi bízunk az Úrban. És mi tudjunk azt, hogy ha mi maradjunk benne, ő fog találkozni velünk. És ő fog újból kihozni minket abból a sötét éjszakából. Azért fog csinálni azt, mert Isten jó. És Isten szeret. Imádkozunk. Édes Atyánk, amikor itt vagyunk most ma délelőtt, mindenkiben van esetleg valami teher. Valami olyan, amit ő egyedül nem tud hordozni. Kérjünk, segíts minket, amikor egy ilyen teher alá vagyunk. Segíts minket abban, hogy tudunk engedni, hogy egy testvér adjon segítséget nekünk. Segíts minket, amikor elfáradunk a jó cselekvésben. Segíts minket ilyenkor, hogy tudunk felnézni rád. És tudunk emlékezni arról, hogy milyen a mi Istenünk. Segíts minket látni azt, hogy a te igéd igaz. És te megígértél azt, hogy ha mi vetjünk a lelki dolgokat, mi azokat is fogunk aratni. Segíts minket, amikor türelmetlen vagyunk. Add nekünk az erőt, hogy tudunk türelmes lenni. És várni arra az időre, amikor újból tapasztaljunk azt, hogy te közel vagy hozzánk. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.